Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A sír üres, Krisztus feltámadt, és mi megváltott emberek vagyunk, mondta Ternyák Csaba egriesek a nagy szombatesti vigília szertartáson, amelyel kezdetét vette egyházunk legfontosabb ünnepe a húsét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti, Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. A húséti gyertyafénye Jézus Krisztus feltámadását jelzi, amely belevilágít a templom és a világ sötétségébe, hogy új reményt adjon az emberiségnek, hangzott el. Hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, idézte Ferenc pápát Ternyák Csaba érsek a húsét vasárnapi ünnepi szentmisében. A főpásztor azt mondta, a keresztségben ugyanis megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halált átjárhatóvá teszi az örökké valóság felé. Krisztus feltámadása új napot nyitott az emberiség történelmében. Akkor lesz hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadt Jézus, ha az ő arcát keressük a megalázott, meggyalázott, beteg, szenvedő, háborútól meggyötört emberekben, és azokban is, akikkel napról napra találkozunk a családban, szomszédjainkban, munkatársainkban, fogalmazott az érsek. Húsét a remény ünnepe, és erre a reményre égető szüksége van a világnak, a népeknek, köztük a mi népünknek is. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában. Erdő Péter a szentmise elején azt mondta, Krisztus feltámadása bizonyítja, hogy Isten elfogadta megváltó áldozatát, hogy békesség támadta mennyi és a föld között, és hogy szabad utunk nyílt a feltámadt Krisztussal együtt az örök boldogság felé. A bíboros homiliájában kiemelte, a húséti reményre égető szüksége van a mai irányvesztett világnak, a népeknek, hogy elkerüljék a pusztító háborúkat, és közösen keressék az emberiség gondjainak megoldását bizalommal a teremtő és gondviselő Istenben. A Szent Atya vasárnap délben Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter Bazilika erkélyéről. Beszédét a pápa megbízottjaként Angelo Comastri bíboros olvasta fel. Szeretném, hogy újra reméljük, lehetséges a béke. A Szent Sírban, a Feltámadás templomában idén a katolikusok és az ortodoxok ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot. Sugározzon ki innen a béke fénye az egész Szentföldre és a teljes világra, fogalmazott a pápa. Említette Libanont, Jement és Szíriát, Ukrajnát, Örményországot és Azerbajdzsánt, valamint Afrika több országát is többek között a konfliktusok miatt. A Szentatya azt mondta, az Úr húsvétján az élet csodacsatával megvívott a halállal, az Úr ma és örökké él, és eltölt a bizonyossággal, miszerint mi is arra nyertünk meghívást, hogy részünk legyen az életben, amely nem ismer alkonyt, amelyben nem hallani többé a fegyverek zaját és a halálvíz hangját. Megbeszélést folytatott Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkárral az amerikai alelnök. J.D. Vance a húsvét ünnepeket családjával a Vatikánban tölti. A Szentszék közleménye szerint különösen a háború sújtotta országok, a súlyos humanitárius helyzetek, a politikai feszültségek, a migráció, a menekültügy és a bebörtönzöttek helyzete szerepelt a témák között. Konstruktívnak nevezte az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokkal Rómában tartott újabb tárgyalási fordulót. Az iráni atomprogramról szóló egyeztetések április 26-án Ománban folytatódnak. Jövő szombaton is Steve Witkoff, az amerikai elnök külön megbízottja tárgyal majd az iráni diplomácia irányítójával, szerdán pedig szakértői tárgyalás lesz. Az Egyesült Államok több városában tüntetéseket tartottak a Trump adminisztráció politikája ellen tiltakozva. A résztvevők egyebek között a kormányzati hatékonyság keretében hozott megszorítások és a szövetségi alkalmazottak létszámának csökkentése ellen, valamint az országban illegálisan tartózkodók folytatódó kitoloncolás ellen vonultak utcára. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, majd délután elvétve futó záporral, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum Iskola rádiós műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit innen Szerencsről, a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvodából. Én Szmoszna Ferenc vagyok, 11. B osztályos tanuló. Műsorvezető társam Vojtkó Fruzsina, 12. T osztályos tanuló.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai műsorunkban hallhatunk intézményünk életének eseményeiről, a Teremtés Védelmi Napunkról, hogy hogyan tett számunkra a nagybőjt időszaka, hogyan készültünk lélekben az ünneple.
Március 25-e, gyümölcsoltó boldogasszony napja. Gasperné Tilmon Edina igazgatóasszonyt kérdezem, hogy mit jelent ez az Egri Főegyházmegye intézményeiben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntök minden rádióhallgatót, és nagy örömmel számolok be arról, hogy itt a mi intézményünkben hogyan telt ez a csodálatos nap, ami a megújulásra, az élet újjászületésére irányítja rá a figyelmünket, mint maga az ünnep, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Az Egri Főegyházmegye intézményeiben különleges hangsúlyt kap ez a nap, hiszen nagy figyelmet fordítunk minden egyes intézményben a főpásztor kérésére, arra, amit Ferenc pápa nagyon fontosnak tart, a teremtett világ védelmére irányítani a figyelmünket. Erről ír a Laudato Si, áldott légy kezdetű pápai enciklikájában is, és úgy gondolom, hogy az a szent, akinek a nevét ő fölvette, Assisi Szent Ferenc után lett ő, Ferenc pápa, aki a mi iskolánknak a védőszentje. Az ő személye is kötelez minket arra, hogy még inkább szem előtt tartsuk azt, hogy a teremtett világot, ami körülöttünk van, azt ajándéknak tekintsük, és neki használjuk, hanem használjuk, de úgy, hogy tovább tudjuk adni az utánunk következő nemzedékeknek. Ezen a napon teremtés védelmi napot szerveztünk, minden szerencsén található köznevelési intézményben, ez azt jelenti, hogy itt a gimnáziumunkban, a hozzánk tartozó Szent Kingóviban, és csatlakozott a Bolyai János Katolikus Általános Iskola közössége is, mint ahogy az egész egyházmegye területén működő intézmények ezen a napon a teremtésvédelmet helyezik a napjuknak a középpontjába. Nagyon örültünk annak, hogy erre a napra vendégek is érkeztek hozzánk az Egri főegyházmegyéből, ellátogatott hozzánk Cárán Bálint atya, aki érseki titkár, illetve dr. Németh Zoltán, aki az Egri főegyházmegye katolikus iskolai főhatóságának a főigazgatója, és egyben az egyházmegye teremtésvédelmi felelőse. Minden évben kiválasztanak egy-egy intézményt, egy-egy helyszínt, ahol a tenni akaró ifjúsághoz, pedagógusokhoz, diáksághoz csatlakoznak. Ezen az évben ránk esett a választásuk. A gimnáziumban működő osztályok, diákcsoportok a pedagógusok vezetésével a környéket megtisztították a szeméttől, úgyhogy egy hatalmas nagy szemétszedési akciót indítottunk, illetve rendbe tették a templomoknak a környékét, a plébánia udvarát, illetve lomtalanítást is végeztek az iskola épületében, illetve segítségképpen a plébánia épületében is. Egy csoportnyi gyerek, illetve a Szent Kinga óvodából is csoportonként kicsi gyerekek, óvónők, dajkák és néhány szülő részt vett a Fenyvesben kezdeményezett faültetésünkön, ami azt jelenti, hogy a gimnázium által 5 évvel ezelőtt örökbe fogadott Szerencsi Fenyves, ahová minden éven hagyomány szerint fenyőfákat ültetünk, az most is megtelt élettel, és összesen 9 fenyőfát ültettünk el. A faültetés után az utunk a Szent Kinga óvodába vezetett, és itt magas ágyásba ültettünk egy közös éneklés és közös imádság után a gyerekekkel, és miután az óvodai ültetést befejeztük, a Bodrog part felé vettük az irányt, és Bodrog kisfaludnál hajóra szálltunk, és a Bodrogon hajózva egy körülbelül 20 perces hajóút után megérkeztünk a Bodrog árterére, ahol évek óta, illetve már most 5. éve, az országos petkupásokhoz csatlakozva a petkalózaink tevékenykednek minden ősszel és minden tavasszal. Hihetetlen mennyiségű szemét az, amit összegyűjtenek, hiszen egy-egy ilyen háromnapos projektnek a termése az több mint 300 zsák hulladék. Én úgy gondolom, hogy fáradtan, de azzal a jó érzéssel a szívünkben értünk partot, hogy újra tudtunk közösen a vendégekkel együtt tenni a számunkra ajándékozott világnak, teremtett világnak a védelméért, és utána nagyon jól esett a délutáni órákban közösen megebédelni. Én úgy gondolom, hogy itt a Szerencs városában működő köznevelési intézmények kapcsán nagyon hálás lehetek, hiszen olyan elhivatott pedagógusok is tagjai a közösségeknek, és nagyon fontos számukra az, hogy védőszentünknek, Assisi Szent Ferencnek a szemléletét átörökítsék a gyerekeknek, és a szívükre helyezzék ebben a témában is azt a mondatot, amit jelmondatunként választottunk, hogy először tedd, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent.
Köszönjük szépen a választ főigazgatóasszonynak.
Én is köszönöm.
Szeretettel köszöntöm Galgóczi Katalint, az intézmény teremtésvédelmi felelősét. Úgy gondolom, van miről mesélni a rádió hallgatónknak, hiszen ebben az intézményben, a Bocskaiban nagyon sokat teszünk a teremtett világ védelméért. Hogyan valósul ez meg a tanév során?
Dicséretessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Teremtésvédelmi felelősként fontosnak érzem, hogy legyen körülöttem egy olyan csapat, akikkel a tanév eseményeit meg tudjuk valósítani. Teremtésvédelmi tevékenységünknek 4 alappillére van, a 4 teremtésvédelmi napunk, amelyből az első október 4-e állatok világnapja, illetve iskolánk védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek az emléknapja. Ezen a napon adományokat gyűjtünk a helyi állatmenhely számára, illetve ekkor valósul meg az elemgyűjtő versenyünk. amelyre méltán büszkék lehetünk, hiszen ebben a tanévben 800 kg elemet sikerült összegyűjtenünk. Második teremtésvédelmi napunk március 25-e, gyümölcsoltó boldogasszony napja, a harmadik a föld napja, a negyedik pedig a madarak és fák napja. Két fontos szárnyat szeretnék megemlíteni, a bocskai bakancsosokat és a bocskai petkalózokat. Hálával tartozom azoknak a diákoknak és kollégáknak, akik ezeket a tevékenységeket segítenek megvalósítani, hiszen ez a mindennapjainkban jelen van. A szervezés, a megvalósítás, a tervezés. Külön köszönöm Sebesén Amó kolléganőmnek, Éliás Balázsnak és az összes testnevelőknek, akik aktív részesei ezeknek a tevékenységeknek. A négy teremtésvédelmi napunkon kívül számos eseményről tudnánk beszélni. Szemétszedési akciók, a fenyves rendbe tétele, hiszen 21-ben örökbe fogadtuk a szerencsi fenyvest, amely a szerencsiek egyik legkedveltebb kiránduló helye. Ezt a tanév folyamán 4-5 alkalommal látogatjuk meg és tisztítjuk meg a szeméttől, illetve gyümölcsoltó boldogasztony napján fákat ültetünk a fenyvesben.
Tóth Bogi, 12. H-osztályos diák, a petkalózók csapatának tagja 6. éve. Mit jelent ez számodra?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Amióta az eszemet tudom, mindig is fontosnak tartottam én is, hogy a környezetvédelmet, illetve hogy vigyázzunk a természetre. És amikor ide kerültem a gimibe, 7. osztályos koromban, akkor indult pont ez a petkalózók program, és ez egy tökéletes lehetőség volt erre. Voltak olyan tanáraink, és olyan szervezők, akik ezt így ösztönözték, és amikor először részt vettem ebben, akkor nagyon jó érzés volt, hogy tudom, hogy tettem valami jót, és tudtam, hogy nem ez lesz az utolsó, hogy részt veszek ebben.
Az 5 év alatt több mint 1 kilométer szakaszt tisztítottunk meg a Bodrogár terén a felgyülemlett hulladéktól, és éppen ezekben a percekben avatják PET matrózokká diákjainkat, illetve két bója is diákot, hiszen idén folyómentőiskola lettünk, hiszen a fő célunk a bocska és petkalózokat hálózatba építeni, hogy az Egri Főegyházmegye intézményei közül többen is becsatlakozzanak ebbe a fantasztikus programba, amit március 25-én bemutathattunk a Főegyházmegye képviselőinek is. Úgyhogy mindenképpen a célunk, hogy folytassuk, hiszen a mottunk, Bogi, vagy tiszta,
boldog.
Illetve a másik jelmondatunk, amivel mindig zárul a bocska és petkalózok program 3. napja, ugye nagy zöld ököl.
Ott a súlyt, ahova köl.
Köszönjük szépen a tartalmas választ Galgóci Katalinnak és Tóth Boginak.
Az egyház évek szentem napjai vannak a hátunk mögött. A nagy pörjt, a nagy hét, a szent három nap. Kedves Balázs atya, hogyan kísérte a közösséget ebben az időszakban?
A nagybőjti időszak hasonlóan az adventi időszakhoz fel akar bennünket készíteni egy nagyobb dologra, egy nagyobb eseményre, egy fontos dologra, és hogy az adventi időszakban Jézus születésére, hogy a nagybőjti időszakban Jézus kereszt halálára és feltámadásának megünneplésére készülünk. Minden felkészülési időszaknak lényeges része az, hogy engedjük, hogy a lehetőségek, amelyeket az egyház biztosít, a lehetőségek, amelyeket az imádság és a különböző alkalmak biztosítanak, eljussanak a szívünkhöz. Azzal kezdtük a nagybőjtöt hamvazó szerdán, hogy felolvastuk a Szentírásból azt az ige szakaszt, amelyben felcsendül a bátorítás, a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat. Vagyis arra bátorított bennünket hamvazó szerdán az egyház, hogy használjuk a szent 40 napot arra, hogy a szívünk keménységét tudjuk puhítani egy kicsit az irgalmassággal, amelyet tapasztalunk Jézusnál a keresztúton, amit a nagybőjt folyamán imádkoztunk. Akár a templomban, az egyházközségben, akár itt az iskolában, a közös imádságok, a keresztútról való elmélkedés, az iskolában elhelyezett szimbólumok, lehetőségek nap mint nap a segítségünkre voltak abban, hogy akár a jó cselekedetek útján, akár az adakozásban, vagy éppen a bűnbánat útján és az imádság útján kerüljünk közelebb Jézushoz. Én reménykedem abban, hogy minden eszköz, minden lehetőség, ami itt volt, jelen volt, létrejött, segített sokakat Jézushoz közelebb kerülni.
És mit adott a közösség számára a lelki nap?
Én azt gondolom, hogy a közösség számára a lelki nap ebben az esztendőben, most lehet, hogy ez furcsán hangzik egy nagybőti lelki napon, de vidámságot adott, hiszen azt tapasztaltuk akár a Szent Misében is, hogy valamiféle kitörő öröm vagy mosoly fakadt a diákok arcán is, hogy a közös éneklésekben is megtapasztaltuk azt, hogy olyan öröm volt a szívekben. Annak ellenére, hogy az előadás is, és a gondolatok is nyilván a szenvedés felé terelték a súlypontot, és ugye az előadást meghallgatva, a Zsufa Tündének az előadása után talán mindannyian egy picit az ő drámájának, az életének a hatása alá kerültünk, és azoknak a szenvedéseknek, amit emberileg is megtapasztalhatunk sokszor, de valószínű, hogy mivel a végén ott volt a reményteljes üzenet, ezért egyfajta kapaszkodót is jelentett sokaknak, és még akkor is, hogyha egy-egy mondat fájdalmas volt, talán sokaknak a szívében megszületett a remény, hogy itt van előttünk egy ember, aki legyőzte ezeket az érzéseket, legyőzte a szenvedést, legyőzte a rosszat jóval, és az élete a helyére került, és megy tovább, úgy, hogy a jó Isten akarja, és az ő akarata szerint, és hogy lehet boldogan élni, lehet a kísértésekkel, nehézségekkel, szenvedésekkel, belső vagy külső harcokkal, lehet dolgozni, és kell is ez a feladatunk, hogy nézzünk szembe ezekkel, dolgozzunk ezeken, és az ember bármikor képes változni, változtatni, újrakezdeni, és hogyha jó a szándék, akkor az Isten is mellé áll a jó szándékunknak.
Kérjük Balázs, hogyha mesélj nekünk pár szót a lelki napról.
Az idei lelki napunkra Zsufa Tündét hívtuk meg, aki az Esztergom Budapesti Főegyházmegye sajtófőnöke, akit ismerhetünk úgy is, mint írót, és az utóbbi időszakban a neve megjelent a médiában, mint József Attila Díjas, kitüntetett író, aki irodalmi munkásságáért elismerésben részesült, vagy ismerhetjük a könyvei alapján, amelyekkel évek óta gazdagítja azokat, akik szeretik az irodalmat és a történelmet. Miután az iskola aulájában meghallgattuk az előadást, kis csoportos foglalkozásokon dolgoztuk fel a témát, pedagógusok vezetésével az osztályok egy kis kreatív munkát kaptak, amely néhány fontos alapkérdés mentén készült el. Az előadásból merített kérdésekre válaszolhattak, kérdésekről beszélgethettek, és ennek egy munkaterve is született, és egy végeredmény is lett belőle. Az aulában kihelyeztünk néhány kartont, néhány ívet, amelyre azok a gondolatok kerültek, ami a diákok szívét megérintette. A napnak még fontos részét képezte a passió, a virágvasárnapi passió felolvasása, és nyilván egy lelki nap csúcspontja a Szent Mise, ahol az iskolánk gitáros énekkara, zenekara, amely diákokból és pedagógusokból áll, szolgáltatták az egyházi zenét, az egyházi éneket, és szolgáltak ezzel is az oltár mellett, és a Szent Misében is megerősödhettünk az evangélium szavain keresztül abban a hitben, amit számunkra a kereszténység, a nagybőjt és a húsvétre való felkészülés jelent, és azt hiszem, hogy ez a nap méltóképpen segített minket, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, aki a mindennapjainkban ott van velünk, ott van mellettünk, legyen szó szenvedésről, sikerről, örömről vagy kudarcról, és megtapasztalhattuk most is, hogy az Istenben sohasem csalódunk.
Köszönjük szépen Marosi Balázs plébániai kormányzó atyának a választ. Nagyon örülünk annak, hogy Zsufa Tünde, a Budapest Esztergom Egyházmegye sajtófőnöke, József Attila Díjas írónő elfogadta lelki napunkra a meghívásunkat, és még arra is örömmel mondott igent, hogy beszélgessünk egy kicsit. Kérlek, beszélj a hallgatóknak arról, hogy mit tartasz a legfontosabb üzenetnek, amit a mi generációnknak át kell adnod.
Hát mivel nekem van egy 21 éves fiam, így azt gondolom, hogy értem a ti nyelveteket. értem azokat a problémákat, amivel meg kell nap mint nap küzdötök, és értem már annak a generációnak is a problémáját, akik kikerülnek majd a középiskolákból. Azt hiszem, hogy egy regényemen keresztül tudom bemutatni azt, hogy mit üzenek nektek, hogy mit akartam a mai lelki nap elmondani. Van egy könyvem, az a címe, hogy Az ég tartja a királyt. Ez Negyedik Béláról és a tatárjárásról szól. Negyedik Béla az egyik legnagyobb uralkodónk, aki alig várta, hogy meghalljon az apja, Második András, azért, hogy király lehessen belőle, azért, hogy hatalom lehessen a kezében. És amikor megkapja, eléri a célt, vagyis Szent István király koronája ott van a fején, akkor azt gondolja, hogy ővé a világ, és azt gondolja, hogy bármit megtehet. És ez az egyik, amit be akartam mutatni ma nektek, hogy nagyon sok ember küzd egy álomért, küzd azért, hogy a gyerekkori vágyai, gyerekkori álmai valóra váljanak, és amikor megkapja, akkor az a kérdés, hogy tud-e azzal élni, hogy elérte, amiért ő született. Negyedik Béla elképesztő, hogy mit csinál akkor, amikor a korona a fejére kerül. Veszekedik a főurakkal, összeveszik az országgal, összeveszik a családjával, a hozzátartozóival, az öccsével, Kálmán herceggel, aki kvázi meg is menti az életét a Muhi csatánál, itt ruhát cserélnek, és Kálmán becsapja a tatárokat, hogy el akar hitetni a tatárokkal, hogy ő a király, és ezért marad Negyedik Béla életben. És a tatárok olyan pusztítást végeznek Magyarországon, és a király elmenekül, a királynak meghal ott Trauvárában, a mai Dalmáciában a két gyereke, és hogy eljut Negyedik Béla oda, hogy még megtagadja a hitét, megtagadja az Istent is. Tehát a küzdelmek, a fájdalom, a csalódás, a tragédia belőle ezt hozza ki. És ezt a könyvet a fiamnak ajánlottam. Mert a fiamnak volt az életének egy olyan szakasza, amikor úgy érezte, hogy elárulták, becsapták, ígérgettek neki, ami nem következett be. Ugye a fiam Ausztriában nőtt fel, 15 éves volt, mikor hazajöttünk Magyarországra, ő sportoló, műkorcsolyázó, és nem jöttek be a számításai. És az első reakciója az volt, hogy visszamegy külföldre. Visszamegy abba a világba, ahol őt elismerték, ahol szerették, ahol nevelték, ahol bajnokot neveltek belőle, és hátat fordít Magyarországnak, ahol pedig a csalódások sora érték. És nagyon féltem attól, hogy a fiam újra magára húzza az osztrák mezt. És már nagykorú volt, amikor ezt a döntést hozta, hogy visszaköltözik külföldre, és nagykorúként már nem tudok beleszólni, hogy milyen állampolgár legyen. És nincs ilyen, hogy osztrák és magyar állampolgárság vagy-vagy van. És amikor azt hittem, hogy elveszítem őt, elveszítem a magyar fiamat, akkor ezzel a könyvvel üzentem neki, hogy soha ne adja fel. És amikor írtam, akkor nem csak a fiam képe lebegett a szemem előtt, hanem a ti arcotok is, a ti képetek, a ti generációtokhoz is szóltam. Hogy lányok, fiúk, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy elrohanunk a nehézségek elől, bármekkora ütést is kapunk, bármekkora csalódás is ér bennünket, hanem küzdeni kell azért, ami a miénk. És ezt akartam nektek ma elmondani, ezt akartam nektek átadni, amit a fiamnak, Pepének is átadtam, hogy egy magyar ember az nem élhet az Isten, és nem élhet a hazája nélkül, és semmilyen körülmények között nem hagyhatjátok el a hitet, és az ősöknek a földjét, ahol annyi vér folyt. És az, hogy mennyire betaláltak ezek a sorok a fiam életében, azt gondolom, hogy az bizonyítja legjobban, hogy egyszer csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy rendben van, anyám, maradok. Magyar maradok, magyar sportoló maradok, de nem megyek haza. Hát itt tartunk most. Külföldön él, magyar színekben fut, teljesítette a nagyapjának a halálos ágyán eltett ígéretet, hogy a hátára nagybetűvel az lesz ráírva, hogy Magyarország. És ezt jó lenne nektek sem feledni. hogy egy hazánk van, és amit Vörös Marti is megírt a szózatban, hogy itt élned, halnod kell.
És mit gondolsz? Értettünk téged? És mit láttál a szemünkben?
Könnyet. Ugyanis, amikor ezekről az emlékekről mesélek, ezekről az élettapasztalatokról mesélek, akkor én magam is elérzékenyülök, mert eszembe jutnak az őseink, eszembe jut a halott apám, eszembe jut Bubu néni, az a kármelita apáca, aki engem kitanítatott Ausztriában. Eszembe jutnak azok a szomszédnénik és szomszédbácsik, akik ott puszta Szabolcson meséltek nekem a múltról gyerekkoromban, és ezek a mesék, ezek valójában az én gyökereim. És Goethe azt mondta, hogy amit a legtöbbet adhatunk a gyerekeinknek, azok a gyökerek és a szárnyak. És nekem vannak gyökereim, és minél idősebb vagyok, annál nagyobbak a szárnyaim, annál jobban tudok szállni. És én azt hiszem, hogy ti ezt megértettétek ma, hogy nem lehet gyökerek nélkül élni, és azt hiszem, hogy elhittétek nekem, hogy lehet szárnyakat növeszteni, és lehet szárnyalni. És az esett a legjobban, hogy akkor, amikor kiejtettem azt a mondatot, hogy az ég megtart benneteket, az ég megtart bennünket, és hogy van az a láthatatlan kéz, ami fogja a kezünket és felemel, akkor még be se fejeztem az előadásomat, de már kitört a tapsvihar. És azt gondolom, hogy megkaptam azt a visszajelzést, hogy abban a másfél órában, amíg beszéltem hozzátok, addig a lelkünk összeért.
Köszönjük szépen a tartalmas választ!
A műsorunkban énekkel közreműködött Takács Viktória 12. A-osztályos tanuló. A zenekar tagjai Nahaj Péter, Dr. Potvorszky Gábor, Török Alex és Gasperné Tilmon Edina. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy meghallgatták műsorunkat. Áldott húsvétot kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértes réka Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Húsvéti ünnepi különkiadásunkban először mezőkövesre látogatunk, és utána néhány ötlettel, recepttel is szolgálunk. Érdemes lesz velünk tölteni az előttünk álló közel fél órát, melyhez további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok! Pap Jánosné Jucikával Mezőkövesden beszélgetek, Mezőkövesden találkoztunk, mert hogy húsvéti ünnepi gasztronómiai különkiadásunkban mi másról is beszélgethetnénk, mint a húsvéti ételekről. Nos, Mezőkövesdre milyen gasztronómiai hagyományok is voltak jellemzőek?
Hát a régi időkben, még a gyerekkoromban, vagy még inkább előbb, a szüleim gyerekkorában főzték a húsvéti sonkát, amit ugye télen karácsonykor tettek el, vagy két ünnep között, fel volt füstölve padláson, tartották, és akkor ezt elővették csütörtökön, beáztatták a kolbásszal együtt, és akkor ezt megfőzték. Ez került majd a hétfői vendégasztalra. A levét pedig visszatették a pincébe, vagy felhasználták a kocsonya főzéshez, mert kocsonyát is főztek tulajdonképpen.
Azt is disznóságokból?
Azt is a karácsonykor, vagy a télen elrakott, megfüstölt körömből, bőrkéből, farokból, és ezt a sonkalét is hozzátették a kifőzött kocsonyát. Azt is beáztatták ugye előző nap, aztán egy napig főzték, mert ugye jó, meg volt már száradva, és mondjuk szombaton reggel leszülték, az estére szépen megaludt, vagy pénteken, de azt se volt szabad megenni, majd csak a feltámadás után. Úgyhogy addig nem lehetett húst tenni, vagy húsételt.
Mezőkövesden itt mennyire vették szigorúan az egyházi előírásokat, az egyházi szokásokat? Mennyire tartották be?
Szigorúan betartották, vallásos nép a mezőkövesdi katolikusok nagy részben, és hát mai napig is azért igyekszünk arra, hogy odafigyeljünk erre a nagybőtre, ami hát fontos nagyon, azért is, hogy az egészségünk szempontjából is.
Ha régi szokásokat elevenítünk fel, akkor vegyük szépen sorban. Nagybőjt szent idejében mi az, amiket itt fogyasztottak? Miket készítettek?
Tésztaféléket általában ugye zsír nélkül, csak olajjal, inkább mákos tészta, diós tészta, leveseket is, zöldségleves leginkább, tehát hús nélkül és zsír nélkül.
Aztán következett a nagy szombat. Nagyszombathoz kapcsolódnak valamilyen ételek?
Hát nagyszombaton általában akkor ették meg a kocsonyát, akkor ugye kész volt, mire hazamentek a feltámadásról, és akkor lehetett már húst tenni, ki is voltak rá éhezve, és akkor azt megették.
És az ételszentelésre milyen ételeket vittek a templomba?
Hát az ételszentelésre elvitték a sonkát, azt, ami már ugye meg volt főzve, és akkor ugye az került a húsvéti vendégasztalra. Vasárnap abból lehetett esetleg enni, ha olyan nagy volt, hogy jutott a családnak is, de nem szeletelték fel, úgy egészbe oda tették az asztalra, és akkor a vendég, aki kért, az szelt magának.
A húsvét vasárnapi ünnepi ebéd az milyen ételekből állt? Mi volt a tradicionális menüsor? Létezett ilyen?
Persze, hát azért létezett, mert húslevest főztek természetesen húsvét vasárnap, és töltött káposztát. Azt is főztek mellé, és hát volt kalács. Volt a finom fonott kalács, akkor még annyira sütemények nem voltak. Hát a kalácsról visszatérve, vagy áttérve készült a pipics is. Ami húsvét hétfőn volt az asztalon, a gyerekeknek azt adták.
Ez jellegzetes mezőkövesdi kalács? A pipics?
Hát tulajdonképpen igen, máshol nem is készítenek ilyet, de nagyon egyszerű keltésztából van, tehát hagyományos keltésztából, csak olyan formája van, úgy kötik meg a kis megsodort tésztát, hogy ilyen kis madárka formája van.
Innen is az elnevezés?
Innen az elnevezés is, igen.
Mit jelent ez, hogy pipics?
Hát ez énekes madár tulajdonképpen.
És hogyan készül a pipics?
Hát elmondom akkor. Mondjuk veszünk egy kiló lisztet, ahhoz kell 6 deci tej körülbelül, ezt meglangyosítjuk, teszünk hozzá élesztőt, egy kis cukrot, egy kis sót, és akkor jó kis könnyű kell tisztát. Ezt valami kis zsíradékkal ugye átdagasszuk, kelesszük többször, és mikor megkelt, akkor olyan körülbelül 15 centi hosszú, és ilyen újnyi vastag darabokra sodorjuk, és akkor kötünk rá egy csomót, tulajdonképpen ebből áll a pipics. Megkenjük tojással, és kisütjük.
És utána már tálalható és fogyasztható.
Tálalható és fogyasztható.
Húsvét hétfőn milyen finomságokkal várták még itt Mezőkövesden a locsolkodókat?
Hát ezen kívül más nem volt. A sonka, a főtt kolbász az asztalon, amellé tettek ugye kalácsot és a pipics tulajdonképpen, hát és úgy természetesen a festett tojás. A régebbi időben nem volt süteménysütés. A fonott kalács és a pipics, ez volt a fő sütemény, a húsvéti.
Mennyire volt jellemző, hogy a lányok saját kezűleg festett és díszített tojásokkal jutalmazták a locsolkodó fiúkat?
Hát az jellemző, mindenkinek saját magának kellett festeni a tojást. Legtöbbször hétfőn reggel főzték meg a tojást, hogy friss legyen, és akkor festették. Hát ugye nagyon régen hagymahéjjal természetesen, aztán később már pingálták is a tojásokat, festettek rá mintát.
A matyó jellegzetes szimbólumok rákerültek? Vagy csak az esetenként fordult elő?
Hát csak esetenként, igen, igen, esetenként. Aki nagyon ügyes kezű volt, az tudott hímes tojást festeni.
Ön hogyan emlékszik vissza a személyes régi húsvétokra? Akár amit a szüleinél töltött, akár amit még fiatal lányként. Milyen emlékei vannak ezzel kapcsolatosan?
Hát nekünk is magunknak kellett a tojást készíteni, festeni, és hát így megmaradt bennem minden mozzanat tulajdonképpen, és nagyon jó emlékeim vannak a húsvétról. Nagyon készültünk. Vártuk a fiúkat természetesen, és hát minél többen jöttek, annál büszkébb volt a lány.
Ez volt a régi szokás, és manapság hogyan ünneplik itt Mezőkövesden a húsvétot? Ugye hallhatunk a matyó húsvét ünnepéről, mindemellett a tradíciók, a szép hagyományok élnek még?
Élnek még a hagyományok is, de itt ez a háromnapos matyó húsvét, ami Mezőkövesden a Hadasban van már évek óta, nagyon sok vendéget vonz is, és rengetegen vannak mindenféle itt tojásfestéstől kezdve a locsolásig az utcán kint a viseletbe, a lányokat ugye megöntik vízzel, meg a vendégeket is, akik itt részt vesznek, úgyhogy így telik a húsvét manapság is.
Ön személy szerint részt vesz ezen a húsvéton?
Én igen, évek óta itt vagyok minden húsvétba, itt a Hadasba, segítkezek, és hát részt veszek itt a vendég fogadásában, nagyon örülünk neki, és nagyon szívesen várunk minden kedves vendéget, és boldog húsvétot kívánok mindenkinek.
Elhangzott riportunkban Papné Jucikával beszélgettem.
На воскресне Боги расточац я в Бразилие гон. Пан сам священная нам не споказася, Пасанова святая, Пасната и свинная, Пасна свечесная, Пасна Христос избавитель, Пасна непорочная, Пасна великая, Пасна верный, Пасна вери растияна, отверзающая, Пасна всего священающая верный. Яко исчезает дым на исчезнут, приведите от видения жены благовестницы, И Сиону цитя прими от нас радость и благовещение воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща. Когда погибнут грешницы от лица Божия, а праведни того свеселятся. Мироносицы жены утру глубоку, представша гробу живодавца, обретоша ангела на камне сидяща, и твой пробежать.
плачете, жива госпетвими, что плачете, не хлебна голодни. Шепче проповедите учеником Его. Сейди Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Паса красная, паса Господня, паса, паса всечестная нам Россия.
Gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásában Csetneki Lászlóval, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Észak-Bükki régió elnökével beszélgetünk, mi másról is, mint az ünnepi ételekről. Ezen az ünnepen milyen finomságokat is tálalhatunk az asztalra?
Jó ételt kívánunk a jó étvágyhoz. Köszöntöm Önöket. Eljött a húsvét időszak, nagy ünnepe számunkra, jó magyaros réges ételeket tud készíteni, kimehetünk a szabadba, várjuk a locsolkodókat, és díszbe öltöztetjük a szívünket. Azzal készülünk rá, hogy már napokkal előtte hozzákezdjük szintén, mint karácsonykor itt is díszítjük a lakást, teszünk egy kis barkaszálat, teszünk egy kis hőt tojást, ugye most nagyon divatos ez a kifújt tojás, és megfestjük házilag kézzel, megint bevonhatjuk a gyerekeket, segítsenek tojást festeni, pláne a lányok, hogy majd a fiúknak annak fogják adni. A gyerekkoromban olyan dolgokat csináltak, még nem tudom, most szokás divat ez, hogy voltak ilyen kis kerthelyiségek, ilyen kis mezős részek, és akkor a felnőttek eldugták a tojásokat, a szép színes pirosság, akik tojásokat nekünk kellett megkeresni. Milyen boldogok voltunk, akkor találtuk egy piros színű tojást, és mondták, hogy a nyúszi hozta, meg így, meg úgy, de akkor is szabadban voltunk, sokat tettünk. Szabad egy húsvétnál ilyenkor locsolkodni, enne vannak, és mindig mondanak egy verset. Nem tudom, el tudom mondani biztosan, de azért hozzá kezdenénk. A mi versünk úgy szólt, hogy gyönyörű a tavasz, mosolyog az élet, áldásokat mutat az, akiket feltámadta Jézus, mondjuk az írásban, vízöntő hétfőre zubognak forrásban. Én is jöttem ifjú kedvemre, hogy meglocsoljam ezt a növendéket, mert ha nem locsolom meg ezt a növendéket, nem verjátik nékem jövendőre szépet. Hát valahogy így szólt ez a vers, lehet, hogy már nem teljesen pontosan tudtam elmondani, de bizony, még mindig benne él a gyerekekben, én is emlékszem rá, hogy elmentünk locsolkodni, apukám elvitt, és akkor mentünk kiskoromba, ugye mi egy csoda élmény volt, elmondta a verset, szépen kiötözködtünk, ajtóváltunk, elmondtuk a verset, meglocsoltuk a lányokat, és bizony, tartottuk a mankokat a piros tojásért, és itt javaslom a kedves hallgatóságnak, hogy készítsünk valami süteményt. Arra kell gondolni, hogy ilyenkor sok helyre mennek a gyerekek, és akkor sok helyen kínálgatják őket. Ezt úgy tudjuk megfogni, ugye látványosság szempontjából, ha a süteményt kicsit valahogy becsomagoljuk. Tehát legyen az egy harapásnyi sütemény, hogy ne kelljen neki többször harapni bele, mert akkor már nem veszi el, akkor sokalja, vagy pedig szépen becsomagoljuk, egy kis kosárkát csinálunk neki, kifessük, és akkor egyszer egy süteményt teszünk bele. Egyrészt takarékosabb is, másrészt saját kezünk munkáját adjuk át neki a mi süteményünkkel. Mint mindenféle bóti piros tojás vagy csoki tojásról, másrészt meg egészségesebb is. Valami kis recept után nézzünk a régies korból, és akkor tojás alakú linzerkarikákat, süteményeket csinálunk. Például biztosan van önöknek otthon ilyen tojás alakú szaggatójuk. Sima piskótalapot készítünk, és tojás alakúra vágjuk ki, picike tojások legyenek, és lekvára összekenjük, és akkor valami fondánttal bevonjuk, vagy egyszerűen csak úgy magába is, úgy hirtelen halapásképpen. Itt a lényeg az, hogy jó szívűen adjuk, jó ízű legyen, és valami dekorációképpen, kis kosárkába, kis papírkába csomagoljuk be, hogy el tudja vinni a gyerek magával, már is jobban hat rá. No, de ugye húsvétról van szó, készüljünk valami húsvéti ételekkel is. Nem csak a báránykát sütjük meg, nagyon finom a bárányborda, akárhogy is megsütve, mert ugye rengeteg fajtát ismerjük, rengeteg módját, de bizony-bizony régies, népies ételünk a csülök. Talán kezdetük közben ilyenkor az igazi csülköket, akár füstölve, akár nyersen, akár ilyen jó asszony módra vagy pékné módra készítjük a csülköket, ilyenkor a igazi jó ételek a csülkökből készülnek. Van egy nagyon jó receptem, úgyhogy úgy kellene készülni a húsvétre, hogy ne sokat kelljen már konyhába állnunk. Mindent készítsünk elő, még előző napra, és akkor kis melegítéssel, egy hidegen tálalással, vagy bárhogy rögtön azt, hogy tudjuk pótolni az ételeinket, és akkor a házasszony nem olyan úgy, mint megint egész nap robotol, mert ezt kell főzni, azt kell pótolni, hanem el van készítve. Nos, hogy ha házi csülköt akarunk készíteni, akkor veszünk valahonnan egy füstölt csülköt. Mi javaslom az első csülköt, de lehet a hátsó nagyobb csülök is tulajdonképpen. Lényeg az, hogy ezt megfőzök egy kis babérleves vízbe, sóval nem kell hozzá, mert ez ugye sós pászlébe van eltéve, le van füstölve. Na most ez a csülök megfőtt, még forró állapotban kiszedjük belőle a csontokat, lehetőleg minden csontot is óvatosan, majd alufóliába tekerjük jó erősen, ezt a csülköt, akár többszörösen is, és nem mondjak más, egy valami súlyt, akár a mozsárt, vagy a gyúródeszkát rátesszük ott kéznél, és hívős helyre tesszük, akár ki a spajzba is, hogy úgy hűljön ki, hogy le legyen súlyozva. Lényeg az, hogyha úgy fog kihűlni, akkor akár egy karikát, akár egy négyzetet, akár egy kis lapos téglalapszerűséget fogunk kapni, ahogy nekünk sikerült, vagy ahogy akarjuk ezt a sonkát miután szeletelni. Nagyon szépen szeletelhető, és akkor bármilyen főtt tojás, töltött tojás, kemény tojás megyen hozzá. Játszunk a tojásokkal a sonkák mellé. Tehát most a főtt kemény tojást megfőztük, ugye ketté vágjuk, és a tojás sárgájából rengeteg mindent tudunk csinálni. Legyenek a töltelékek ezek a tojássárgák. A tojás sárgáját kikapartuk, teszünk hozzá egy kis túrót, de ne úgy túrót. Gondolom tudják, mi az a körözött. Körözöttes túrót tojás sárgájával összekeverünk, és visszanyomkodjuk a fél tojásokba. És mint ahogy a kaszinó tojást csinálunk, ezt is elkészítjük, csak most ilyenkor nem vonjuk be őket tejföllel vagy majonézzel, hanem úgy lehet készíteni. Ilyenkor még megint javaslom a kis tojásokat, most is lehet kapni a boltba ezt a kis apró érce tojásokat. Tehát nagyon finom sonkait elkészítünk, tojásokat hozzá, és süssünk sok süteményt, ezt önökre bízom, de legyen házias jellegű, házias ízű. Akár a kaprostórós lepénytől kezdve, akár egy kis házélétestől, már nem nagyon divat az ilyen nagyon-nagyon habos fajkrémes tortákat kitenni az asztalra, és maradjunk a kis apró süteményeknél. Nem tudom, ki emlékszik még az a kis kunyhóra. Ilyen kis formába kell betölteni, az ilyen kakaós tésztából készül, mint mondjuk a kókuszgolyó. De sokféleképpen ki lehet ezt találni, aztán kis mintákba mandula szemeket, aztán ilyen rácsos tésztának hívják, azt amikor dióolekvárral csináljuk a vajas tésztából süteményt. Lényeg az, hogy kicsire vágjuk apróra, most a kicsikét kisebbekre vágjuk a szelet süteményeket, mint szoktuk. Higgyék el, megéri, mert most nem azt fogja azt jelenti, hogy sajnáljuk, hanem egyszerre be lehet kapni, és akkor van, aki háromszor szeret, van, akinek egy is elég belőle. Tehát magyarul jó ízűen fogják elfogyasztani, és nem pocsékolunk, mert beleharapot hagyjan, nem meri otthagyni, szégyeli, hát megint egy kis feszültséget oldunk ezzel. Főztünk csülköt, felszereteltük, kihűlt, utána süthetünk hozzá bármilyen húsokat. Én most javaslom az olyan húsokat, mert nagyon sokan szeretik a pulykából készült ételeket, de most akkor játszunk a pulyka húsokkal. Csak kis 2-3 dekára vágjuk, szereteljük föl, ugyanúgy kapoljuk ki, mint a rántott húsokat. Tehát a rántott alapon készítjük a pulykahúst, és a panel masszával játszunk. Hol teszünk bele egy kis diót, egész nagyra törve, magába a tojásba, vagy a prézli közé keveri közé, az is nagyon jó. Hol egy kis szezámagot teszünk bele, hol egy kis színes borsot teszünk bele, és akkor ez fölváltva úgy fogjuk kisütni, és akkor érdekes ízeket fognak ezek adni, és lényeg az is, egy kis harapásnyi az egész. Tegyünk hozzá egy kis nagyon finom, héjába fért krumpliból készíthető majonézes burgonya például. Sokszor megettem már ezt a kapros káposztas által is nagyon jó. Tehetünk majonézes kukoricát, tehetünk bármilyen zöld köretet, nagyon divat. Vagy egyszerűen csináljunk hozzá, ugye ebédelnünk is kell, de már nem akarunk fáradozni vele, ezt meg lehet csinálni, szintén héjába főtt burgonyából hasábokat készítünk, úgy héjastú minden sor, hogy van, egy kis fűszerkeverékkel meg lehet szórni, van az a csirkefűszerkeveréknek mondják, azzal meghintjük ezt a burgonyát, és picit állni hagyjuk, már ugye ki van főve, fel van szeletelve, és utána olajba úcsítjuk ki ezt. Olyan gerezd burgonyát, ízletes krumplit kapunk, teljesen más ízzel, és ebből 2-3 darab ilyen kis husikával tökéletesen elég ebédre is. No, de ilyenkor szoktunk leves is enni, főleg másnapján, maradjunk a húsleveseknél. Annál jobb ízű, amikor csinálunk egy jó finom csók húslevest, és akkor az 2-3 napig tudjuk ezegetni akármilyen csigatésztával, vagy kiskoszkatésztával, vagy eperlevéllel, betéttel. Váltogatjuk a betéteket, és akkor már is lehet elkészíteni. Ha a végén még marad egy kis húslevesünk, azt pedig savanyítjuk, vagyis tejfölös havarással a húslevest behabarjuk, és akkor teszünk hozzá egy kis főtt krumplit. És akkor majdnem egy tejfölös krumplileves kapunk belőle például. Tehát nem pocsékolunk, a húslevesnek már eleve jó íze van, egy kis havarással, egy kis utóízesítéssel, kis krumplibetéttel kaptunk egy új levest. Vagy például maradt húslevesünk, de van még otthon gomba, akkor szintén húsleves bele a gomba, behabarjuk, kis nokedlit bele, gombaleves kaptunk belőle, megint újból. Tehát úgy próbáljuk összeállítani, egyik étel készítjük a másikból, hogy ne pocsékoljunk, és kitaláljuk azt, hogy a szeretteink mit szeretnek, és úgy elfogy az étel, hogy mindig újítunk rajta kicsikét. Tehát takarékoskodjunk, javaslom. Azért, hogy nagy ünnepünk van, azért nem azt jelenti, hogy beleharapunk a csülökbe, szelhajintjuk. Igaz, hogy a kutyánk is enni kell, de ő megelégszik a csontjával is, de gondoljunk az állatokra is, azért nekik is kedveskedjünk akkor a csülök csontjával, vagy egy kis sült hússal, vagy kis szárnyacskával. Jutosan be csirkeszárnya. Lehet a csirkeszárnyából csirke ropit csinálni. Képzeljék el, amikor a csirkeszárnyakat három felé vágjuk, és a húsosabb részéből az kis apró kirántjuk, olyan kis mini csirkecomb lenne belőle, az megy a rántott dolgokhoz. A legvégét a szárnyának a szárnyos nem tudjuk használni semmire se, de a közepéből csirke ropit fogunk csinálni. Egyszerűen úgy csináljuk, hogy egy ecetes sós vízbe, nagyon kevés ecetes sós vízbe, ezt a csirkeszárny középső részeket megfőzzük, háromnegyed részig főzzük meg teljes mértékben, utána fűszerkeverékbe nagyon jól befűszerezzük, kicsit állni hagyjuk hozzá, teszünk jó sok összetört fokhagymát, meg mézet. Aki szereti, még csili paprikát, vagy erős pistát is keverhet hozzá. De most a mézes fokhagymát, három részig megfelelő csirkeszárnyat összeforgatjuk, kicsit állni hagyjuk, megszívja magát, és utána nagyon kevés forró olajba ezt kisütjük. Hát valami csoda, meg lehet tenni csontját is ennek a dolgok. És olyan érdekes, ugye méz, fokhagyma, csili fűszer, olyan dolgot kapunk belőle, hogy ezt még büszkék is lehetünk rá, hogy micsoda újdonságot találtunk ki. Ugye, húsvét, na ne felejtsük el, itt a tavasz. Már ki lehet menni a kertbe. Képzeljék el azt a dolgot, hogyha a vendégeinket, akár húsvét hétfőn, vagy húsvét vasárnapján kivisszük a kertbe, egy kicsit grillezünk neki. Még örülni is fognak a vendégek. Ha olyan időben megengedi az idő, menjünk ki a szabadba, a ház elé, a kertbe, ha kicsikét grillezünk nekik, úgyhogy ők is meg tudják csinálni. Erre gyorsan mondok egy pár szót, egy pár szóba elmondanám, hogy a faszénparázson sült grillételeknek ugye teljesen más íze van. Egy-két gyors tanács hozzá, hogyha kimenjünk a rétre és gyorsan, akár nyárson, akár rostön, akár grillételeket készítünk, nagyon fontos a hús alapanyaga. Olyan húsokkal dolgozunk, például pulykamellel, csirkemellel, sertés szűzpecsönyével, csirkeszárnyával, ami gyorsan megsül. Ne próbálkozunk egy nagy darab marhahús megsülni rajta, mert egyrészt ahhoz technológia kell, meg lehet azt is csinálni egy óra alatt is tulajdonképpen, de előtte úgy kell pászolni, kezelni, hogy arra most nincs időnk. Tehát a gyors, finom ételeket készítsük el. Ha minőségű húsokat kiválasztottuk, ezeket mindig pácoljuk előtte. Akár mennyire pulyka mellett, a csirke mellett, a sertés szűzérmét is, többféleképpen lehet pácolni, nedves pácba, száraz pácba. Lehet úgy is csinálni, egyszerűen valami fűszer keverik, ami számunkra kedvesebb, fokhagymát tartalmaz, ízesítőket, sót, borsot tartalmaz, vagy talán teszünk bele egy kis kerti fűszer növényekből, lestyánt, egy kis borsikafűt, ki milyen válogatja, válogassák össze, milyen fűszert szeretnek, és semmi más olajat, semmit nem teszünk rá. Ez a száraz pász. Betesszük, és akkor ebbe a pászba állt egy-két-három órát ez a husika, és már rögtön faszénparázson, de csak parázson. Amikor még nagyon lángol, akkor nem szabad rátenni, akkor kiszívja a hús nedvességét. Kisütjük. A másik része, amikor pedig nedves pászba, amikor mustárral bekenjünk, akkor sok fűszert teszünk bele, olajanyag igöntjük, hogy abba párolódjon, meg persze ezt az olajat, meg le fogjuk róla csepegtetni, abba megpászoljuk, és előkészítjük. Előkészítünk hozzá rengeteg zöldséget, paprikát, paradicsomot, sárgarépát, de uborkától kezdve mindent tehetünk hozzá gyümölcsöket grillezni, és ezek lesznek a köretek. És kis beszélgetés közben, ami már szinte 2-3-5 perc alatt megsül, micsoda élmény lesz, és akkor ezeket adjuk a vendégeinknek. De még egyetlen egy dolgot nem mondtam, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy úgy grillezzünk, ugye a parázs grillen, hogy amikor 95% megsült az a pulyka mellünk, az a csirke mellünk, azt lehet látni rajta, beleszúrom a húsvillát is, és nem megy teljesen bele, de már mintha szinte jó lenne. Akkor gyorsan vegyük le a sütésről, ugye már megfordítottuk, kérget már kapott, azzal már nincsen gond. Akkor levezük a tűzről, és itt teszünk egy edénykébe, és teszünk rá egy fedőt. Az a hús szelet hőmérséklet megvan benne, szóval fog sülni. Teljesen készre fogja önmagát sütni a belső hőmérséklete miatt, viszont egy dologra jól jártunk, a nedvességet nem fogja kiszívni a húsból. Mert ha tovább rajta adjuk ezt a hús szeletet, 100%-ig sütjük ezt a roston, az összes nedvességet kihúzza a húsételeinkből, és mint a cipőt a száraz, kopog, fűrészporizű, ez teljesen más. Ezzel, hogy levesszük 90%-os állapotba és letakarjuk a húsikánkat, akkor benne hagyjuk a nedvességet, teljesen jó ízű lesz. Ne felejtsünk el, akkor ilyenkor köretet adni mindent. Ha úgy grilleztünk, akkor grillezzük a zöldséget, grillezzük a gyümölcsöt hozzá, és öntetet, rengeteg öntetet tudunk használni. Akár majonéz, akár caciki mártás, akár bármilyen mártás utána néznek, egy kis fokhagymás mártás készítünk bele. Hát tejfölbe fokhagymát elkeverjük, jól összekeverve, jól összepréselve, már is nagyon jó. De lehet aludteljes mártásokat csinálni, mindenféle gyümölcsös öntetekkel, bármi, a repertoár nagyon széles. És olyan meglepetés okoztunk vendégeinek, családtagjainak, hogy rokon, és ott helybe ő forgathatja, és neki ott tálaljuk is beszélgetés közben. Higgyék el, nagyobb élményt szerzünk vele, mintha elétennénk egy nagy töltött káposztát, bár az is a másik kedvencem, az meg a másik véglet. Esetleg végére egy kis körömpörköltet még, vagy akkor maradjunk a marhalápszál pörköltni. Higgyék el, nagyon jó a kerti dolgok is. Vigyük ki a kertbe az embereket, lehet nálunk korszerűen táplálkozni, lehet zsírmentesen készíteni. Lehet úgy készíteni, hogy ne csepögjön belül a zsír, és nagyon finom ételek születnek, és ha kis meglepetést szereztünk, egy új élményt szereztünk a vendégeinek, jó szívvel gondolnak ránk utána, szívesen jönnek hozzák bármikor. Ha valaki egy ilyen ételkészítésben részt vesz, ha csak azzal, hogy egyszer megfordítja mondjuk a roston sült húsételeket, teljesen másképp fog állni hozzá, kicsit a sajátjának érzi. És ne felejtsük el, mondtam, mert minden ember kicsit hió, kicsit büszke tudományára, kicsit megdicséljük. Az a délután, az a vendéglátás egy felejthetetlen élmény lesz. És kis egyszerűségekkel, kis beszélgetésekkel, kis odafigyeléssel olyan dolgokat tudunk szerezni, hogy élményét teszük az érkezésünket. Ezt kívánom mindenkinek, hogy így sikerüljön, és ne felejtsük el, hogy a húsvéti örömünkbe, a húsvéti ünnepség, a barátság, a rokonság, a vendéglátásunkba, ha az élmény belecsempésztük, akkor ránk is emlékeznek. Kicsit beláttuk a szívünket, kicsit beláttuk az egyeniségünket. Újból elkövettünk valami nagyon jó dolgot, és ha így haladunk, akkor nagyon jó emberek leszünk továbbra is.
Az elmúlt percekben Csetneki Lászlóval, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Észak-Bükki régió elnökével beszélgettem. Kedves hallgatóink! Elhangzott gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásában Mezőkövesdre látogattunk, és néhány ötlettel, recepttel is szolgáltunk önöknek. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Legyen isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés húsvéti ünnepük. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!